lesz.
Üdvrajta Miklós, én Magosi Bájt vagyok, és ez a
Hotel Szakértő.
Sziasztok! Újra világbajnokság, újra fotelszakértők, és újra üdvözöljük körünkben Rajna Miklóst és Magosi Bálintot. Szia Miki, szia Magó!
Sziasztok!
Szia Szarvi, szia Albi!
Sziasztok!
Megpróbálunk a mai beszélgetésben egy kicsit előre tekinteni a VB előtt, egy kicsit esélylatolgatni, egy kicsit persze visszafelé is nézni a felkészülési meccsekre, de azt hiszem, hogy az nem megkerülhető kérdés, hogy hogy vagy Miki, mert ugye te sérülés miatt nem tudsz a válogatott rendelkezésére állni, legalábbis a zuhanyhíradó szerint.
Itt így van, volt egy, vagy most is van egy komolyabb kopás a csípőmben, ugye ezt szerettem volna igazából komolyabban kivizsgáltatni, és ugye megtudni, hogy most ez mennyire komoly, vagy mennyire nem, és igazából a döntésnek a legfontosabb része az volt, hogy augusztusban mindenképpen a klubszezonra készen álljak, úgyhogy most ez a helyzet. Egyelőre egyébként jól vagyok, nincsen semmi problémám, tudok edzeni is, úgyhogy egyelőre jól alakul a dolog.
Azért örülünk neki. És akkor még én fölteszek még egy kérdést, és még mindig Mikinél maradva, egy nagyon rövid szezonértékelést, mennyire érzed sikeresnek a playoff tekintetében a teljes szezont, illetve mennyire érzed kudarcnak Újpest szemszögéből ezt a szezont?
Nyilván nehéz ezt megítélni, meg nehéz ezt így 30 másodpercet megválaszolni. Nyilván tök jól kezdtünk, a szezon eleje viszonylag jól sikerült nekünk, aztán szépen lassan jöttek a sérülések, és nem volt meg az önbizalmunk, hogy ebből kilábaljunk. Nyilván azért ebbe a ligába 7-8 csapatnak ugye akkor sikeres a szezonja, hogyha bejut a 4-be mondjuk minimum. Uh-huh. Tehát, hogyha nem jutsz be a 4-be, úgymond, akkor ezt nem lehet sikeres szezonnak értékelni. Csapatként biztosan nem. Nyilván tudjuk azt, hogy azért vannak olyan csapatok, akik jóval nagyobb költségvetéssel rendelkeznek, de próbálunk ezen. Tehát próbálunk hozzájuk közelebb lenni évről évre. Nyilván azért a tavalyi szezonunkat nem volt nehéz túlszárnyalni, de az a célunk, hogy jövőre is jobbak legyünk, és még közelebb legyünk azokhoz a csapatokhoz, akik úgymond a top 4-et most jelenleg uralják. Nyilván azért az ő költségvetésük, az ő légiós számuk az magasabb, mint a miénk, de igyekszünk azon dolgozni, hogy ezt ellensúlyozni tudjuk.
Agó, én téged kérdeznélek, hogy a ti szezonotok ugye csomó olyan dolgot elértetek, amit azelőtt még sose. Második hely alapszakasz, legtöbb győztes meccs, stb. De hogy a rájátszás nem úgy sikerült, legalábbis a szurkolói szemmel, nekünk csak az fájt, hogy söprés lett. Ezt hogy éltétek meg?
Mire mondod, hogy söprés lesz? 4-3.
4-3, nem volt 4-3. A söprés.
Valamit összekevertél itt valami.
Ja.
Az egy 4-3, de ugyanúgy csalódás amúgy.
Igen.
Először is köszönjük szépen, hogy megint gondoltatok ránk, hogy szerepeljünk a Fotel szakértőkben, és örömmel elfogadtuk a meghívást. Szerintem így konkrétan meg is válaszoltad a kérdést, és én is csak annyit tudok mondani, hogy nagyon jó volt a szezon. Nagyon szuper, hogy a szezonunk alapján ugye kiharcoltuk például a Bajnokok Ligája szereplést, ami itt nekem a 3 évenben a klubnál már másodjára sikerült, úgyhogy ez abszolút az egyik legpozitívabb dologként tudom kiemelni ebben a szezonban. És igen, az alapszakaszhoz képest sajnos a rájátszás csalódáskeltő volt, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azért két nagyon egyenlő erőségű csapat küzdött meg egymás ellen, és ez látszódott a mérkőzéseknek a, a mienségéből és magából az eredményekből is. És én úgy gondolom, hogy azért szégyenkezni valónk nincsen, ugyanis elmentünk az első körbe 7 mérkőzésig, és a 7. mérkőzésen sem úgy kaptunk ki, hogy óriási védelmi hibákból szerzett volna gólt a puszt, vagy szerzett volna gólokat a pusztertán, hanem meg volt azt hiszem 2 megpattanó korong is bepattant az ütőjéről, 1 méterre mellé ment volna, bepattant az ütőjéről az ellenfélnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szégyenkezni valunk nincsen, de ennek ellenére többet szeretnénk volna elérni.
Nem lehet, hogy illetve gondolom lehet, vagy legalábbis Dudu, amit nyilatkozott, hogy lehet, hogy az volt itt tényleg egy picit a baj, legalábbis itt szurkolói szempontból, ugye mindig onnan nézzük magát az eseményeket, hogy ha az alapszakasz 4.-5. helyen van a volán, akkor egy ilyen elsőkörös kiesés tök reális, csak ez azért lehetett, tehát azt akarom mondani, hogy az alapszakasz lehet, hogy egy picit erőn felül volt az a teljesítés, tehát nem biztos, hogy egy második helyet ért volna. Ez a hülyeség ilyet mondani, mert ugye ért, mert ugye ott voltatok, annyi pont meg lehet, hogy második helyen, meg tényleg alapszakasz meccseken nagyrészt jó is volt a játék, de emiatt lehet egy picit szerintem csalódott a szurkoló, hogy egy alapszakasz másodiktól elvileg döntőt várunk, ugye ez nem lehet így kiszámolni, meg ugye nagyon sokszor ez nem így van, de tényleg emiatt lehet egy pici csalódás. Egyáltalán nem szégyen, azon a 7 meccses szérián szerintem nem érdemelt a volán továbbjutás, de ez általában így. Tehát ezek a 7 meccses sztorik, ezek azért jók, mert ott tudja, hogy a jobban teljesítő csapat meg tovább, ez alap.
Illetve tök jó ponttal egyébként, mert nem csak az, hogy jól játszottunk, vagy erőn felül teljesítettünk, hanem volt például egy csomó olyan mérkőzésünk volt, amikor nem játszottunk kifejezetten, sőt mondhatnám, hogy egész szarul játszottunk, és ennek ellenére be tudtunk zsebelni 3 pontokat úgy, hogy 2 perccel a vége előtt, 1 perccel a vége előtt, 1 perccel a vége előtt szereztük meg a győztes találatokat, holott óriási volt a kontraszt az előző évhez képest, ahol ezeket a mérkőzéseket pedig rendre elbuktuk, és ezért is kellett pre-playoffot játszanunk, ahol végül az Asiágot megvertük, idén pedig ezért lettünk másodikak, mert ezeken a nüanszokon múlt, és ha megnéztetek egyébként a kanadai táblázatot, egyedül a Klagenfurt volt az, aki torony magasan elszaladt a többiektől, és tőlünk is egyébként 3 győzelemre voltak, 15 pontra. Bocsánat, igen. Nem, 9 pontra voltak, vagy 10 pontra voltak, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan már, nem emlékszem rá. Szóval ők is egyébként még egy pár fordulót játszottak volna esetleg, és ők kikapnak, akkor még lehet, hogy őket is utolértük volna. Nyilván a ha meg a volna, ugye itt egy nagy faktor.
De ők most Klagenfurtban játszottak idén. Nem, mint a ha meg a volna. Térjünk rá a klubszezon mert rövid és tömör értékelése után, térjünk rá a válogatottra, hiszen erről beszélgetünk, ez a célja a fotelszakértőknek, hogy a világbajnokságon szereplő férfi felnőtt válogatottunkat egy kicsit boncolgassuk, a teljesítményüket elemezzük a mérkőzések után, és ezt meg fogjuk tenni idén is, terveink szerint minden mérkőzés után. Azt így ilyen úgymond zárójeles megjegyzésként el kell, hogy mondjam, hogy a második harmadot játssza most jelen pillanatban a női válogatottunk Ausztria ellen, az első harmadban 2-0-ra vezettek a magyarok, nem 2-2 lett, de 2-0-ra vezettek a magyarok, és onnan most jelen pillanatban 2-2-re áll az összecsapás, ez egy sorsdöntő mérkőzés abból a szempontból, hogy a csajok az utolsó mérkőzésen a feljutásért tudjanak majd játszani. Ezt adás közben azért még meg fogom veletek osztani, hogy hol tartunk. Bár aki holnap ezt az adást meghallgatja, akkor már ő tudni fogja, hogy a lányok hogy végeztek Ausztriával szemben. Tehát, még mielőtt belemennénk abba, hogy mi lett a keret végleges összeállítása, és a VB mérkőzések sorrendjét is megnéznénk, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy micsoda hullámvasutat éltünk meg itt nagyjából pár hét alatt mi szurkolók, és kíváncsiak volnánk a ti véleményetekre. Ugye tekintettel arra, hogy volt egy páros mérkőzés Lengyelországban, ami még a szakma sem tudta megmagyarázni, hogy az jónak lett volna ítélve, Mi szurkolók pedig katasztrofálisnak ítéltük azt a teljesítményt, a hozzáállást, a mutatott játékot, a taktikának a teljes hiányát láttuk mi. Beszéljünk erről a két meccsről. Miki kapusként mindig másként látja, gondolom, egy mezőnyjátékoshoz képest onnan a ketrec elől, de hogy nekem az volt az érzésem, hogy mintha arra vártunk volna, hogy majd az adott kapus, Bális Bence adott esetben, majd megoldja, mert hogy védekezés az zéró volt. Ezt jól láttuk mi szurkolóként?
Igen, azért látszott, hogy nem állt még össze úgy a játék, ahogy szerették volna a fiúk. Nem gondolom, hogy itt bárki nem akart volna jobban teljesíteni. Minden esetre, ahogy mondtátok, az azért mindig nehéz egy kapusnak, hogyha nagyon nem megy a csapatnak, és tényleg az egy nagy kihívás, vagy az egy nehéz szituáció, amikor úgymond neked kell valami pluszt hozzáadni, mármint olyan extrát, amivel meccsbe tartatod a csapatot. Nyilván, amikor ilyen ennyire billen a pálya, akkor ez nagyon nehéz, szinte lehetetlen, de a kapusokra nyilván voltak hibák, kapus szempontból is voltak hibák, védőszempontból, tehát egy ilyen két meccs után nem lehet bárkire azt mondani, hogy jól játszott, de azért tudjuk, hogy azért szerencsére sok jó kapus van a válogatott közelbe, úgyhogy én amiatt nem aggódok, viszont az, hogy egy VB felkészülésen a csapatnak a játéka az egy ilyen évet ír le, hogy az első két meccs nem sikerül, és akkor onnantól mondjuk lehet mondani, hogy azért folyamatos fejlődés volt végig a meccseken, ez szerintem a VB előttre mindenképpen önbizalomra és bizakodásra adhat okot.
Nekem még két kérdésem lenne hozzád, Miki, ugye mondod, hogy kapusposztra nyugodt vagy nem, mert ott rendben vagyunk. Mi is ezt gondoltuk szezon közben, de hogy jött a kerethirdetés, és akkor nem vagy te, Hetényi Zoli ugye tanulmányi okok miatt talán mondta le, vagy megsérült, Aranygeri is talán, és akkor így egy kicsit azért úgy kétségbe estünk, hogy akkor hogy lesz. Ugye Bálizsnak nagyon jó szezonja volt, Norvégiában legjobb kapusnak választották. Egyrészt, hogy amikor te fiatal kapus voltál, és ha volt esetleg ilyen szituációt, hogy ennyien kiestek és bekerültél a keretbe, az mennyire nehéz, mennyire teher, illetve például Bálizsnak az, hogy valószínűleg azért a játékosok úgy gondolták, hogy ennyire jól megy, talán nem kell hátul annyira feszesen védekezni, mert majd megoldja, hogy ilyen van, ez benne lehet játékosokba. Ez a két kérdésem lenne.
Mik az, hogy profi sportolókról, profi mentalitású, főleg kapusokról olyanról beszélni, hogy teher, azt gondolom, hogy teljesen felesleges, mert aki ezt nem tudja, legalább jó, de majd, hogy nem nagyon-nagyon jó szinten elviselni, az már nem jut el oda, akár már itt Magyarországon sem, hogy a válogatott közelben legyen. Tehát azt gondolom, hogy örülni kell annak, hogy ilyen sok jó kapus van, és tényleg azt kell mondjam, hogy bárcsak minden poszton úgy állnánk, hogyha mondjuk ennyi kiesővel kéne számolni a világbajnokság előtt, akkor annyira nyugodt legyek, mint most. A másik kérdése pedig a magó tud jobban válaszolni, hogy a játékosokban ez így benne szokott-e lenni. Nyilván nem egy egyszerű szituáció, amikor a közvélemény úgymond úgy gondolja, hogy nem te leszel a keretbe, de azért, mint amikor kapusként ott vagy egy ilyen kempen, és küzdesz a helyedért, és tényleg érzed, hogy necces, de nap mint nap mindent megteszel, azért ilyenek nem járnak a fejedbe. Tehát akkor tényleg csak az van, hogy átváltasz fejbe, és csak arra koncentrálsz, hogy akkor jó. Nem érdekel, hogy ki mit gondol, akkor is megmutatom, hogy mit tudom, hogy jobb leszek, mint XY, és hát igen, előfordultak azért az elmúlt, nem tudom, 13 évben, mióta mondjuk én ott a válogatott közelben vagyok, előfordultak meglepetések, volt olyan, hogy igen, valaki jobban teljesített mondjuk a kempen, és akár a közvélemény gondolataival ellentétes döntés született. Nyilván megint oda jutunk vissza, hogy a teher meg annak kezelése. Azt gondolom, hogy a válogatott kapusok itt rendben vannak, mert hogyha nem lennének rendben, akkor nem lennének a válogatott közelben.
Magó, ez a védekezés kérdéskör. Ugye pont Horváth Doma az, aki a szezon második felében jóval kevesebbet védett, és ő most ugye hát úgy néz ki, hogy második számú kapusa a válogatottnak. Amikor Roá véd, akkor nagyobb a nyugalom? Mint amikor, most ne Horváth Dominikra gondolj, vagy egy tavalyi szezonra, amikor még nagyon fiatalként kellett neki beállnia.
Megmondom neked őszintén, hogy nem szoktam nézni azt, hogy kivéd a kapuban, negyformán azt szoktam mondani, hogy megkérdezem, hogy ő véd-e, és akkor mondja, hogy igen, én meg azt, hogy meleg. Meleg lesz a szitu. Szóval ilyen szempontból szerintem, meg ezen a szinten ugyanúgy nem kéne foglalkozni azzal, hogy ki játszik, mondom ezt jó, nagy érdeműnek, mivel mindenkitől alapelvárás az, hogy tudja a taktikát, tudja, hogy ki hova megy, tudja, hogy kinek, mikor, hova kell érkeznie, és ugye minden le van írva, minden el van mondva, hogy mit, hogyan kell csinálni. És én úgy vettem észre, amikor néztem a lengyel mérkőzést, hogy a srácok egy kicsit, mintha össze-vissza mentek volna, mintha vagy túl sok lett volna az az információ, amit az edzőstáb át akart volna adni, vagy pedig egyáltalán nem sikerült átadni azt, amit szerettek volna átadni. Elmondtam átadni 60-szor. Azzal nem értek egyet, azt mondtad, hogy a szakma se tudta megmagyarázni, de igazság szerint megtudta a szövetségi kapitányunk lenyilatkozta, hogy a játékosok így nem állhatnak hozzá. Engem egyébként felborított ez egy kicsit, mert nem gondolom azt, hogy csak és kizárólag a játékosokon múlik. Nyilván ők játszanak, és ők húzzák fel a címmeres meszt, és ők nekik is egyfajta hozzáállást kell nyújtani egy ilyen válogatott összetartásra, meg egy válogatott mérkőzésen. De úgy elég nehéz játszani, hogyha nekem azt tűnik fel mondjuk a tévéből, hogy srácok nem nagyon tudják, hogy hova menjenek, vagy hogy mit csinálnak. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy elmondják azt, hogy mit, mikor, hogyan kell csinálni. De akkor ezek szerint vagy jobban kell elmondani, vagy többet, vagy erre több, nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mert az, ahogy a lengyelekkel játszottunk, az például elfogadhatatlan volt. Viszont most ez a két norvég meccs, ez meg annyira, tehát a válogatottnak teljesen két különböző arcát láttuk. És biztos vagyok abban, hogy mindenki magában nézett egy kicsit ezt a lengyel túra után, és próbáltak ők is megoldást találni, mind a játékosok, mind pedig az edzők, és ez lett az eredménye, hogy Norvégiát kettőbe kétszer le tudtuk győzni a Festői Alba arénában. Aztán jött egy olyan mérkőzés, most az olaszok ellen, ahol hát nem mondanám olyan mérkőzésnek, ahol szerintem mindenki beleadott apait, anyait, ugyanis itt pár nappal a világbajnokság előtt úgy, hogy csoport ellenfelek vagyunk, úgy nem hiszem, hogy nagyon kiteregette mindenki a kártyáit, szóval ezt akár nem is nagyon kell nézni. Ennek ellenére megnyertük a mérkőzést, úgyhogy így is le a kalappal a srácok előtt, és ahogy Miki is mondta, én is nagyon pozitívan állok hozzá ez a VB-hez.
Mondjuk itt lehet, bocsánat, lehet itt még bárkinek valami titka a másik előtt? Tehát mondjuk egy magyar-olasz bármit el tud titkolni, amit most nem mutat meg. Én értem, hogy most nem mutattuk meg, de egyébként mindenkiről tudnak kb. Mindent, nem? De egy ilyen magyar-olasz ellen mit lehet még itt újat kitalálni, amit a másikról nem tudhatunk?
Igen, ráadásul azért is. Meg azért is volt fura egyébként ez a párosítás, mert most nem csak az, hogy egy csoportban vagyunk, de azért, hogyha így végignézzük a csapatokat, azért a feljutó helyekre úgymond riválisok is. Tehát mondjuk, ha nem tudom, ha játszottunk volna egyet Kórával, vagy nem tudom, az is fura lett volna, de így, hogy azért hogyha olyan játékot tudunk hozni, mint az elmúlt, vagy a két Alba Aréna meccsen akár, akkor azért ez egy olyan helyzetet is teremthet, hogy mondjuk e között a két csapat között dől el, hogy ki játszik jövőre az A csoportba.
De annak olyan üzenetértéke is lehet, nem? Tehát úgy is lehet nézni, hogyha most jól megverjük őket, annak meg van egy ilyen üzenetértéke, hogy vártok tőlünk, vagy várhattok tőlünk a VB-n. Én még visszakanyarodnék a lengyel meccsekhez köztünk, meg szerintem több szurkoló között is szóba került, hogy esetleg az ilyen edzőbuktatás jellege volt ezeknek a lengyel meccseknek, hogy annyira rosszul játszottak a srácoknak, tényleg én elképzeléstelen, hogy nem láttuk a taktikát, meg mi, és nekünk ez is eszünkbe jutott, hogy esetleg edzőbuktatás van, illetve én azt gondolom, hogy ami a szövetségben, meg körül, meg ugye válogatott körül megy, az arra nagyon nehéz utána azt mondani játékosként, hogy én ezért küzdjek. Viszont a norvég meccs előtt ugye érkezett Sofi, és volt ott nyilatkozata, illetve hallottuk, hogy milyen beszédet tartott, meg ilyen elcsukló hangon nyilatkozott, az meg viszont szerintem nagyon nagyon dobhatott a srácokon norvég meccsek előtt, tehát tényleg nagyon két arcúak voltak ezek a meccsek, hogy ezekről mi a véleményük, hogy tényleg ennyit tud dobni egy öltözői beszéd, egy meghatározó játékostól, illetve hogy a lengyel meccsekkel kapcsolatban ez az edzőbuktatásos dolog, az létezik ilyen, vagy benne lehet, vagy nem, az csak ilyen szurkolói.
Magó?
Most egy okos domokos.
Leállítsam a felvételt?
Én nem gondolnám azt, hogy bárki azért játszana úgy, ahogy, mert ő meg szeretné buktatni az edzőt, vagy azt szeretné, hogy nem ő lenne az edző. Még ha azt is szeretné, akkor se játszana úgy, mert nem, kész, profi sportolók vagyunk, nyerni szeretnénk, mindenki nyerni szeretne. Az már más kérdés, hogy szerencsés-e, hogyha te vagy a GM, a magyar jégkorong válogatottnál, és saját magadat nevezett ki szövetségi kapitánynak. Erről is mindenkinek megvan a véleménye. Hangsúlyozom még egyszer, hogy játékosként az a dolgot, hogy oda menj a válogatottban, és ugye azért is, mert magyar vagy, meg mert válogatott vagy, és képviseled a hazádat, te 100%-ot adjál. Nehéz, ez nehéz, a sok körülmény miatt ezt én úgy gondolom, hogy nehéz, és ez szerintem a két lengyel mérkőzésben csúcsosodott ki. Mint mondtam, ezek a különböző dolgok, amik most vannak a válogatott körül, ezek játékosként is nehéz azért elfogadni, és lehet nem, és valószínűleg nem is tetszik a játékosoknak. De ennek ellenére tanultak abból, ahogy Lengyelországban játszottak, meg ahogy vagyis hát inkább úgy fogalmazok, hogy két lengyel mérkőzés összejött, és hazajöttek, és nyertek kétszer.
Ez mindig hangsúlyozott, hogy nyertünk.
Itt semmi háttérinformációt nem tudom.
Hangsúlyozott, hogy nyertünk kétszer, és jó, de én meg pont azt hangsúlyoztam, hogy tök nem érdekel, hogy nyertünk, vagy nem nyertünk volna a norvégok ellen, hanem ahogy kijöttek az első tehát az első percekben, amikor megnéztem, ugye én az első meccset láttam a tévén, és mondom, nem tudom, mikor láttam így válogatottat játszani, mármint magyart, a magyar válogatottat játszani. Én meg kockáztatom, hogy még a nagy VB-n sem láttam ilyen elánnal játszani a csapatot, de az már elég rég volt, tehát lehet, hogy elfelejtettem, de tényleg ezt nagyon régen is mondom. Tehát igen, ezzel a játékkal tök mindegy, mi lett volna az eredmény. Az mellett persze plusz, hogy jöttek a játékszituációkba is nagyon jók voltunk, és az emberelőnyök, és kapufák, és tényleg, de az a hozzáállás, szerintem ez ebből akár lehet igen egy második hely is, ahogy itt kettőt előttük beszéltünk. Az nem egyértelmű.
Válogatotthoz.
Így
van. A hozzá.
Ez már, ez még, ahogy írtam, jégkorongra emlékeztető jelenetek voltak. Elég komolyan.
Érdekes egyébként ez a szurkolói lélektől, mert igen, a két lengyel meccs után azt írták, hogy
úristen,
azért igen, kiesünk, edzőbuktatás, szövibuktatás, sőt a jégkorongot kivezetjük, eltiltjuk ezt az országot a jégkorongtól. Viszont amikor kétszer megvertük a norvégokat, akkor nem azt írták, hogy úristen, hát ezek a srácok még 3 évig a Donnal akarnak dolgozni, vagy, tehát hogy ezért ezek a pletykák, meg azért itt az idei szezonban volt azért összeesküvés elmélet keményen, nem egy, nem kettő itt az országban, és az ellentétét valahogy sose hangsúlyozzák ki, vagy senki nem mondta azt, hogy úristen, mi most milyen jók leszünk, úristen, ezek a játékosok ezért az edzőjén mindent megtesznek, szerintem azért ebben a szurkolók sokkal többet látnak bele, mint ami valójában
van. Mint ami ténylegesen van. Nekem egy olyan szakmai...
Hát blikkesednek az emberek, én azt hiszem, hogy a lengyel meccsek alatt volt 120 komment, a norvég győzelmek alatt 7. Most túlzással, de... Ha?
Nekem ez lenne... is baj, ez a dolga a szurkolónak szerintem.
Azért baj, mert ugye mi is megkapjuk állandóan, hogy negatívak vagyunk, és tényleg az van, hogy a negatívra sokkal jobban kíváncsi a szurkoló, vagy a hétköznapi ember. Mi nem azért vagyunk negatívak, hanem mert mi is hétköznapi emberek vagyunk, és nekünk is sokkal hamarabb megragad a fejünkben, ha valami nem úgy sikerül. És maradjunk a nem úgy sikerülnél. Én föltennék még egy szakmai jellegű kérdést a 3 győztes meccs tükrében. A 3 győztes mérkőzésből az első és második harmadokat 1-1 megnyertük, magabiztos jó játékkal, és a harmadik harmadokat viszont elveszítettük, méghozzá nyomasztó ellenfél fölény kíséretében. Ez lélektani vagy fizikai probléma?
Egy tudatos.
Szerintem semmilyen problémát nem kell igen ebbe se belelátni. Azért idén úgy alakultak a bajnokságok, hogy azért a játékosok nagy része azért nem játszott meccset mondjuk minimum 3 hétig. És azért teljesen mindegy, hogy mit csinálsz a konditeremben, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz a égesedzésen, azért a meccs az mindig más. És ráadásul ugye azért arról is beszélhetünk, hogy a lengyel meccsek alatt is, hogy azért ott voltak még olyan érkező játékosok, akiknek viszonylag biztos volt a helyük. Tehát ott azért fiatal srácok, ők mind a helyükért küzdöttek, mind az első VB-jükre páran szerettek volna bekerülni, páran, akik már mondjuk sokszor vagy párszor kiestek VB előtt szerettek volna bekerülni. Tehát én nem gondolnám, hogy ott nem akartunk. Egyszerűen azért a profi sportban látunk már csomó ilyet, hogy valaki nagyon akar és nem jön össze, és utána kicsit összeesik mentálisan, lelkileg, akár mi is, amikor a letteken lejátszottunk, és erőn felül tartottuk magunkat 2/3-ig, és utána a 3. elején rögtön belőttek 2-t, és tudtuk, hogy onnan már ennyi volt, ezeknek tuti nem fogunk lőni, és akkor szétestünk mi is, én is, a csapat is. Tehát, hogy azért vannak ilyenek, ilyen napoknak, hogy amikor érzed, hogy most ez nincs benne, és próbálkozol, de semmi nem jön össze. Uh-huh.
És egyébként Lengyelországban is ezen a gondolatmeneten haladva, meg visszatérve azért úgy, hogy azt hiszem 3-0 volt az első harmad, oda-onnan, ráadásul lengyel válogatott ellen, 4-0 volt, köszi. Hát azért onnan már ez elég nett. Még a lengyelek ellen is visszajönni egyébként. Visszakanyarodva pedig a szurkolói hozzászólásokra, hát ha egyébként én arra valamennyit adnék, és akkor szerintem 2 évet, ha játszottam volna a válogatottban.
Ugye visszaverő játékosok nyilatkozatánál Kóger Dani nyilatkozta, hogy annó ők Bigivel kerültek be az A csoportos VB-re először 2009-ben, és az első 3 meccset lelátóról nézték, aztán játszhattak, és hogy ez mekkora élmény volt, és hogy akkor is azt gondolták, mikor ti váltottátok a szaporóiakat, hogy visszaesés lesz, de aztán sikerült ugye az elmúlt 10 év a legsikeresebb időszaka a magyar jégkorongnak. És most minden korosztályváltásnál a szurkoló megint ugye negatív, hogy jaj, mi lesz? És akkor látunk egy Papp Kristófot itt számolatlanul lőni a gólokat. Ti ezt hogy látjátok a fiatalokat? Ugye valaki nyilatkozta, hogy nagyon sokan játszanak külföldön, a ti időtökben nem voltak ennyien külföldön, hogy azt gondoljuk, vagy gondolhatjuk azt, hogy megint talán sikerül majd egy kicsit előrelépni, hogy ezek a játékosok beérnek?
Én azt gondolom, hogy minden generációváltásnak megvannak az előnye és a hátrányai. Mindig ugye egy új arculatát fogja mutatni a csapat. Ugye rutinosabb játékosok inkább megtartják a korongot, már lehet, hogy nem annyira gyorsak, tényleg inkább a rutin látszik a játékokon, meg az, hogy értik a játékot. Jön egy-két fiatal gyerek, és ők pedig szágoldoznak, és mennek, és felszántják a jeget. Szóval ez, ez az arculatváltás szerintem egy generációváltás során várható, és szerintem elfogadható is. Az, hogy esetleg jön egy-két hiba, hát senki nem kezdte úgy a karrierjét bármiben, tehát ez most bármilyen karrierről van szó, hogy nem hibázott volna soha, és úgy gondolom ezeket a fiatalokat igenis be kell dobni a mély vízbe ahhoz, hogy fejlődjenek és tanuljanak a hibáikból, mert abból többet tanul az ember, mint a sikerekből egyébként, és ezáltal el lehet érni egy olyan szintet, ahova mi érkezni szeretnénk.
Kapusposzton kérdeznének, Miki, hogy, hogy van egy királyolói vérünk, aki két korosztályban is a keleti csoport legjobb kapusa lett, vagy ott van a F-kapus fia, ők is külföldön edződnek, vége nem volt ennyi, és Halász Béni, igen, nem jutott eszembe hirtelen. Hogy nem tudom őket mennyire látod játszani, vagy meccseiket mennyire látod, vagy mit gondolsz a fiatal kapusokról, hogy ők mennyire lesznek jók.
Azért a Béni, ő már azért elég komoly helyen van, azért az NCAA-nek az egyes divíziója, arról már itt is tudjuk, hogy, hogy ez egy komoly, jó szint. Nyilván azért egy kapusnak mindig vízválasztó az, hogy hova tud felnőtt csapatként bekerülni, hol tud jégidőt szerezni. Az Olivert én nem ismerem, sőt, megmondom őszintén, hogy én ezeket a ligákat se tudom nagyon, hogy ez hogy van. Az NCAA-t már valamennyire tavaly a Coventry-ben a lakótársam, ő ott játszott, és ő nagyjából így elmagyarázta, hogy ez hogy működik, de az alatti ligákat azt nem nagyon tudom. Tehát nem tudom, hogy ez milyen szinten lett ő a keleti part legjobb kapusa, vagy tehát tényleg fogalmam nincs, úgyhogy róla nem is tudok semmit mondani. Nyilván a Béninek is az a kulcs, hogy hol fog tudni olyan felnőtt csapatba élni, meg azt gondolom, hogy sok magyar hokisnak is, aki U18-U20-ba kinjátszanak, azért most már lehet hallani Csehországba, Svédországba, Finnországba. Mindig az a legnehezebb a karrierben, hogy hol fog tudni ez a játékos mondjuk felnőtt csapatba olyan helyet, olyan szerepet kiharcolni magának, ami a fejlődésére szolgál. És itt szoktak nagyon sokan elbukni, akár olyanok is, akik külföldön hokiztak, vagy akár nem tudom, az én korosztályomból mondjuk a Galló Illése, nem tudom, hogy emlékeztek-e Oroszországba, azt akarták, hogy orosz válogatott legyen még, amikor U20-as volt meg, és utána neki volt egy nagy törés, nem tudott felnőtt csapatba úgy, mondjuk nem, most nem feltétlenül neki, hanem egy csomó más embernek is, de hogy volt egy olyan törés, hogy nem tudott felnőtt csapatba bekerülni, nem tudott olyan szerepet magának kiharcolni, akkor egy kicsit elment az önbizalma, kicsit elment a kedve, tehát én azt gondolom, hogy mindig minden ilyen utánpótlás sikernél az a kulcs, hogy az a játékos majd hol fog tudni felnőttbe olyan helyen játszani, ami már tényleg olyan szint és olyan fejlődés, hogy a magyar férfi felnőtt válogatottnak a hasznára lehet. És azt nem tudom, hogy ezek a ligák hogy vannak, de svédbe, finnbe is van egy nagyon sok játékos, akinek tényleg a szülei pénzt, időt, energiát nem kimélve ott játszhatják a gyereket, de azért azt tudni kell, hogy ahogy ennek a profi sportolói karriernek, beszélhetünk bármilyen sportról, az a legnagyobb kihívása, hogy milyen felnőtt csapatba tud majd bekerülni, milyen felnőtt csapatba tud játszani, és hogy ott milyen szerepet tud magának kiharcolni, vagy milyen szerepet kap, úgymond.
Mai fejeddel 18 éves lehetnél, akkor hogy kell eldönteni egy 18 évesnek, hogy hova igazoljon, kitől kell segítséget kérnie, a menedzser, szülő, edző, hogy tényleg olyan felnőtt csapatba menjen, vagy olyan helyre kerüljön, ahol kap játék lehetőséget, fejlődni is tud. Tehát nem biztos, hogy jó ezt utána elmondta egy kapusrác, hogy a legjobb svéd csapathoz akarsz igazolni, és lehet, hogy sikerül, csak nem fogsz játszani egy percet se.
Igen, nagyon nehéz. Azért a mi időnkben nem volt ennyi információ, nem volt ennyi külső vélemény, nem volt annyi. Voltak ügynökök, de azért nem foglalkoztak annyira a magyar hokival. Nyilván nem egy könnyítés az, hogy egy piros helye zöld zászló van a neve mellett az Elite Prospekten se. Tényleg azért még ott nem tart a magyar hoki, hogy azt mondjuk annyira komolyan vegyenek embereket. mint mondjuk egy svédet, egy finnt, egy svájcit, akár már egy csehet, egy szlovákot. Tehát azért ezek mind olyanok, hogy nekik sokkal jobbnak kell lenni, mint akik ott vannak, mint akik ott edződnek, ahhoz, hogy ők ténylegesen megkapják a lehetőséget mondjuk egy ottani felnőtt csapatba.
Ez nehéz kérdés, abból a szempontból is mindenféleképpen, hogy amikor valaki 17-18 éves korában, lásd mondjuk Laskavi Ferenc, ugye a világbajnokságon ő pont király lett, de ő az Újpestben játszik, tehát nem Svédországban, nem Finnországban, hanem az Újpesti Akadémián játszik, és tudott egy ilyen teljesítményt letenni az asztalra. Ő előtte lehet, hogy több ajtó megnyílik most a következő átigazolási időszakban, vagy a nyári időszakban, mint mondjuk azelőtt, aki egyébként a svéd junior bajnokságban lejátszott 15-20 mérkőzést, és összekapart nagyjából ugyanannyi pontot. Nagyon nehéz ezt eldönteni, és ebbe biztos vagyok. Még egy picit maradjunk itt az utánpótlás, illetőleg a generációváltás kérdésénél. Arra lennék kíváncsi, és magad, inkább téged kérdezlek, hogy nekünk szurkolóknak az az érzésünk mindig, hogy, vagy hát nem mindig, de az elmúlt időszakban mindenféleképpen, hogy Magyarországon nincsenek védők. És most a válogatottnak a védekezése, a lengyelek ellen azt már túlbeszéltük, de a norvégok ellen azt láttuk, hogy ugyan védők nincsenek, még mindig nincsen kék vonalról eleresztett számtalan mennyiségű lövés, de csapatként egy nagyon jó védekezést össze lehetett rakni. Lehet kompenzálni ezt csapatként? Fiatal játékosok ide vagy oda?
Mármint a védekezést?
Aha.
Minden csapatnak az erősségeire kell játszani, illetve ha tudjuk, hogy esetleg nekünk nincsenek olyan hátvédeink, mint egy Kielmakár, vagy egy Erik Karsten.
Olyan nincsenek, ezt tudjuk.
Nem úgy védeke, nem úgy, nem, nem, alapból ugye öten védekezünk. Nem az van, hogy jó, hát akkor mi csatárok vagyunk, akkor védekezzenek, már hátvédek, annyi dolgok van. Meg a kapusnak meg csak annyi, hogy védjen, ugye? Hanem egyre inkább afelé terelődik a jégkorong, hogy már nincsenek pozíciók. Szóval, ha egy hátvéd felviszi a korongot, akkor egy csatárnak esetleg, hogyha marad a helyén, akkor tudnia kell, hogy mit kell csinálni a hátvédben. Legalábbis ez diktálja ugye a jó zenész, illetve egy hátvéd minősége nem csak abban mutatkozhat meg egyébként, hogy hogyan védekezik, hanem hogyan adja az első passzokat, hogyan korcsolyázik, hogyan ugrik fel negyedikként a támadásokkal, vagy esetleg, hogyha arról van szó, akkor hogyan vezet egy támadást. És én úgy gondolom, hogy ez mind tanítható, és el kell kezdeni képezni hátvédeket ahhoz, hogy esetleg lépessünk még egy következő szintet. Visszatérve a kérdésedre, ugyanazt tudom mondani egyébként, mint az előbb, hogy öten támadunk, öten védekezünk, és ha én látom, hogy esetleg olyan probléma lehet, vagy lesz a védekező harmadban, akkor nyilván egy kicsit visszább csúszok, a hátvédelmel egy kicsit visszább csúszok, és próbálok segíteni a kapu környékén, ugyanis inkább adom azt én fel, hogy fel tudjak passzolni a hátvédemnek, mint hogy be tudják játszani középre.
Egyébként most nevet megint nem fogod tudni, de az U18-as VB-n ugye mi kaptuk a második legtöbb gólt, úgyhogy volt egy Finnországban játszó kaposunk és Király Olivér, de a VB legjobb védője tőlünk került ki, ennek ellenére.
Igen, pont ezt mondta Magó amúgy, hogy a mai hokiban az, hogy mondjuk bármelyik csapatnak nem olyan minőségű védői vannak, mint amit mondjuk a liga vagy a divízió megkövetel, azt legtöbbször nem is ott látszik, hogy a csapatnak a védekezése milyen vagy mennyi gólt kap, hanem amikor ki kell jönni a saját harmadból nyomás alatt, hogy ott milyen első passzokat ad, és ez inkább a játék képére van, maga a játék összképére van szerintem sokkal nagyobb hatással, mint azt a szurkolók gondolják, mert tehát azért a a védekezéshez úgymond nem kell annyi ész, mondjuk úgy, hanem hogyha tényleg úgy van a védekezés általában, hogy megvan mondva, hogyha ez történik, ezt csinálod, ha az történik, azt csinálod, és azt, hogyha tudja az ember, akkor nem kell olyan nagyon jó hátvédnek legyen, hogy egy viszonylag jó védőmunkát tudjon csinálni. Viszont amikor bedobják mögünk a korongot, nyomás alatt ki kell jönni az első paszt, úgy oda kell adni a csatároknak, hogy lendületbe maradjon, tudjon menni, és sokszor a csatárok játékára is nagyon ki tud hatni, hogyha esetleg a liga szinten nincs egy jó hátvéd magod.
Erről most valamiért nekem horvát balú jutott eszembe, emlékeztek a szabályra, hogy mindig bontok úgy fordul, mint a csuklós buszonyítól, de mégis jó passzakat tudott ő is adni, meg a kapu előtt olyan munkát csinált támadásba. Hári Jani jutott eszembe, aki ugye azt mondta, hogy nagyon fontos az, hogy úgy add át a sorod, a következő sornak a játékot, hogy az támadó harmadban legyen a korong, vagy ott legyen a buli.
Hát ő így szeretni. Jancsi így
szeretni. Az előző sornak mindig az a feladata, hogyha nem tud közvetlen gólszerzési lehetőséget kialakítani, hogy a következő sortnak megalapozza esetleg a sikerét.
Lencsésnek hívják egyébként az úriembert, a fiatalembert, akit a VB legjobb védőinek választottak, és ugye Ortenszki is, Hadobás is fiatal védőként ott van a VB keretben. Nézzük meg a VB keretet, és kanyarodjunk rá most már konkrétan a VB-re, mert elég sokat beszélgettünk mindenről. Beszélgettünk a felkészülésről, beszélgettünk utánpótlás. Igen.
Nem sötét?
Ebben egy viszonylag rövid bejelentkezésben egy órát beszéltünk, nem a VB-ről.
Hát a csapatról. Nem segít, Szarvi.
Nagyon csosz.
Sötétséggel.
Ja, a világ nem segít. De legalább kívülről most a világoson belül sötét maradt, nem baj.
Szóval a férfi válogatott kerete, Bális Bence, Horváth Dominik és Farkas Roland, mint tartalékkapus, a hátvédek Fejes, Garát, Hadobás, Nilsson, Ortenszki, Stipsic és Szabó Bence, a csatárok pedig Erdély, Galló, Hári, Mihály Ákos, Nagy Krisztián, Nemes Márton, Németh Kristóf, Pap Kristóf, Sárpátky Tamás, Sebők Balázs, Sofron István, Terbócs István és Varga Balázs. A képernyőn egyébként, hogyha valaki nézi a YouTube-on, láthatja a teljes tábot is, valamilyen csoda folytán kifért a képernyőre. Ezzel a kerettel, Miki, kapus szempontjából van-e olyan része, amivel vitatkozni tudnál? Vagy akarsz-e?
Nincs egyébként, nincsen. A Bencének abszolút jó szezonja volt Norvégiába, azt gondolom, hogy az nem is volt kérdés, hogy ő bekerül-e. És azért a Doma igen mondtad, hogy a szezon második felébe kevesebbet védett, viszont azért ő mégiscsak egy magasabb ligában van, és azért láttuk a Bajnokok ligájában annó, vagy láttuk a Debelbe is, hogy ő azért képes nagyon jó teljesítmény nyújtani, hogyha megkapja a bizalmat, és mentálisan ő rendben van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem volt ebben ugye kimaradókat látva olyan nagy kérdőjel senkiben, szerintem.
Nem tudom, nektek feltűnt a norvég meccseken, ugye addigra ért haza Garázs Zsombi, hogy nekem úgy tűnt, hogy sokat gyorsult fejben, kézben, sokkal gyorsabban dönt, sokkal pontosabb passzokat, lőtt passzokat ad, ami szerintem itthon nem annyira megszokott, hogy olyan erejű paszt ad, amit néha nehéz lehet átvenni is akár. Ugye én ebben láttam őt sokat fejlődni.
Magó?
Elaludt?
Mondtam, nem. Eltűnt.
Lefagytam. Megmondom őszintén, hogy néztem a meccset, de inkább csak pár jelenetre emlékszem, ami megmaradt. Így, amiről most így tudnék beszélni. Az egyik az, mikor a védekező harmadban voltunk, én azt vettem észre, hogy mintha ember az embert védekeznénk, és volt egy olyan szituáció, azt hiszem talán pont Henrik volt, aki a padunk előtt a félpalánknál odaszorította az embert a palánkhoz, Majd követte végig, követte, hogy elkorcsoljáztak szépen vissza lefele a kapu mögé, vissza a kapu elé, és így megfogta a korongot Doma, és kialakult egy ilyen kapu előtti kis balhé. És talán pont Sofi volt, aki ellökte onnan a legközelebbi norvég játékost, majd őt meglökte valaki, és Nilsson pedig ellökte azt az embert, aki ellökte a Sofit. Úgyhogy így ez volt az a jelenet, ami megragadt a mérkőzésekből, meg a gólok természetesen. Szóval nem nagyon néztem a Zsombit így külön.
Ez a játékszituáció, amit most végigmondtál, ebből neked az jön le, hogy ez az egymásért küzdés.
Igen, az, hogy tök mindegy, hogy ki kivel van, vagy hogy ki milyen poszta játszik egymásért. Úgy tűnt, hogy egymásért harcolnak a fiúk, és ez nagyon, nagyon megindító volt a számomra.
Na, az abból jött neki, hogy a Zsombi erősebb passzol. És ott fél meg lögdösödnek a kapu előtt.
Igen.
Fél információ átjött. Nem, fogalmam sincs, nem értem a Zsombi. Biztos jó volt.
Majd egy másfél hét múlva megmondjuk. De egyébként biztos, hogy fejlődött, biztos, hogy nem egy rossz liga az, és biztos, hogy gyorsult. Nyilván azért ő még, ha bár elég régóta van már, azért ő is a válogatottban, és sokan azt hiszik, hogy ő már azért idősebb, de azért ő még mindig fiatal, és ő benne még mindig van potenciál, fejlődési lehetőség, és biztos, hogy javult a játéka.
Hát meg lejátszott, nem tudom, 62 alapszakasz meccset, vagy mennyit?
Mondani egyébként, hogy elég tökös húzás volt tőle, hogy fogta magát, és elment a tengeren túlra, hogy kipróbálja esetleg ott milyen helyzet, és megragadt az East Coast-ban, annak ellenére, hogy nem ott kezdte, és ahogy mondtad, 60-70 valahány mérkőzést lejátszott. Biztos vagyok benne, hogy ez a hasznára válik, és egyébként Zsombi sokat dolgozik, úgyhogy tényleg biztos vagyok, hogy hasznára válik.
A válogatott is mindenféleképpen profitál ebből. Srácok, megpróbáljuk elkészíteni egyébként a Kislestől már megszokott Kisles Power Rankinget, ami ugye az adott csapatok keretei és az ő általuk, már mint a játékosok által különböző bajnokságunkban lejátszott mérkőzések súlyozott átlagából érkezik. És most ugranénk egy képet előre, és megmutatnám nektek az első ellenfelünket, hiszen egyelőre hivatalosan egyedül Japán és Magyarország keretét ismerjük. Ezért Gábornak köszönjük, aki megcsinálta nekünk ezt a power rankinget, összeszedte a játékosoknak a karrierjét, mi pedig kiszámítottuk. Előzetesen annyit mondanék, hogy mielőtt átugrom arra a képre, mert számomra nagyon megdöbbentő volt a két szám. Szerintetek, ha a sokak által ismert erősorrendet figyelembe véve, hogy melyik bajnokság milyen erős, és annak arányaiban ugye osztályozzuk a csapatokat. A japán vagy a magyar csapat átlagértéke vagy összértéke, 23 játékosról beszélünk, tehát összérték, átlagérték teljesen mindegy. A japán vagy a magyar keret az erősebb az alap statisztika szerint. Magó szerinted?
Mi volt a kérdés? Magyarok. Én egyértelműen
magyarok. Miki?
Hát az Ázsia Ligát azt följebb soroltátok, mint az Erste Liga?
Azt hiszem egyel talán, igen.
De mi nem soroltuk sehova?
Akkor is a magyarok,
igen.
Ha egyel.
Albi?
Én is elkezdtem matekozni, most talán 8 vagy 5 Erste Ligás játékos van a keretben. És akkor az alapján én is azt mondom, hogy a magyarok erősebbek.
Magyar. Szerintem meglepően...
Meglepően nagy a különbség.
Hát mondjuk ennyire nem gondoltam.
Nagyon kemény. Én nagyon meglepődtem. A japánok összértéke, a japán keret összértéke, a Kisles Power Ranking pontszámítása szerint 11,85. Annak mondom, aki hallgatja, illetőleg magyarországi 67,42.
Akkor ez sima.
Ezek ha minden jól megy. Hogy?
Ezek valami pontok?
Ez a az adott bajnokságban lejátszott mérkőzések száma, meg az ott megszerzett pontok száma, az adott bajnokság értékével megszorozva, ez alapján, tehát hogyha mit tudom én, mondok...
Majdnem olyan jó, mint a pontrendszer.
Ez egy olyan tapasztalat. Jó. Inkább egy ilyen tapasztalat.
Így van,
nem?
Egy tapasztalati szám. Most hirtelen belekattintottam mondjuk a Brassó csapatából Patrik Polc. Ő neki van 389 Erste-liga mérkőzése, 12 világbajnoki mérkőzése, ami minimum divízió 1 ás szint, és 4 olimpiai selejtezője. És ez alapján ő neki van egy pontszáma, de ő neki van 42 tipsportliga mérkőzése, és ez egy magasabban jegyzett bajnokság, ez alapján van egy pontszáma, ezeket összeadjuk, és elosztjuk az átlag agy a keretnek a mennyiségével vagy nagyságával, így jön ki egy átlagszám. A VB-n lehet az átlagot számolni, vagy az összértéket, teljesen mindegy. Eddig egyébként nagyjából azért az Erste Ligával készített power rankingünk, vagy akár a korábban az Ice Ligával is készítettünk ilyet, azok azért közel ültek a bajnokság végét tekintve. Itt most ugye még nem ismerjük sem a szlovén, sem a kórai, sem a román teljes keret, nem készült el ennek a pontszámítása, úgyhogy ezt majd a vasárnapi adásban azért megmutatom nektek, hogy a teljes VB-t szerintünk milyen sorrenddel fogja zárni, legalábbis a Kisles Power Ranking szerint. Nekem meglepő volt, hogy ennyivel jobb a magyar válogatottnak a pontértéke, mint a japáné.
Egy ilyen 7 meccses az eldöntő. Fontos lenne.
Az nagyon fontos lenne. És akkor térjünk egy picit vissza erre a bizonyos VB sorsolásra. Beszéltünk már egy pár mondatot arról, hogy Japánnal kezdünk. Vasárnap délután 4 órakor ugye a sporttelevízió közvetítésében tudjuk követni majd a világbajnokságot. Kedden játszunk Koreával, szerdán 00:30 Magyarország-Románia mérkőzést rendeznek Bolzánóban, pénteken este 19:30 játszunk a házigazda olaszokkal, és zárásként szombaton este 19:30 a szlovén válogatottat. Nem, majdnem azt mondtam, hogy fogadjuk, mert mi vagyunk oda előre írva, de a szlovén válogatottal játszunk. És akkor most leszek aljas. Mutatom nektek. Nem hanyadikok leszünk, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy ki szerint. De egyelőre menjünk meccsenként, jó? Tehát az első mérkőzés, ami után majd fogunk beszélgetni, a japán elleni válogatott mérkőzés, hivatalos kíre szerint Japán-Magyarország. Miki, egy pontos eredményt szeretnék kérni tőled.
Japán-Magyarország 1-4. Semmiből. Japán-Magyarország 1-4.
1-4.
Most ezt fel is írod, és most meg is fogjuk nézni, és hogy megint csak elmondjuk, és nem lesz belőle semmi.
Nem, ezt felírom, és meg fogjuk nézni. Ezt maximálisan felírom, és felajánlom azt, hogy aki nyer közülünk, az kap egy ilyen, az ő általa választott bármilyen kisles terméket kaphat, jó?
Ja.
Most mit mondják? Nincsen túlságosan sok merch cuccunk, úgyhogy ez maradt.
Bármi, pulóver, póló, sapka,
bármi. Így van, bármit választhatsz.
De csak a magyar meccsek, vagy a VB összes meccsét?
Ne, csak a magyar meccsekre tippeljünk. Jó. Albi?
2-3.
Mindig más tudom. Sorrendben fogom kérdezni a tippeket. Magó?
Lehet ugyanazt mondani?
Lehet, persze.
2-5.
2-5. Én mondok egy 1-5-öt. Szarvi?
Hát szerintem sima lesz, úgyhogy 2-3.
Azt a pontszámítást használjuk, amikor mi még elkezdtünk így tippelgetni egymással, ha teli találat 5 pont, ha gólkülönbséget eltalálod 3 pont, ha győztest eltalálod 2 pont, ha csak valamelyik csapat lőtt gólját találod el, tehát hogy mit tudom én, a Szalvi most 2-3-at tippelt, de 2-1-re japánok nyernek, azért mert a 2 japán gólt eltalálta, azért 1 pont még jár. Egyébként meg szartip esetén 0 pont. És akkor most zárásként ténylegesen egy picit a japánok ellen, mindannyian játszhatatok már japánok ellen, főleg Szalvi.
Nem.
Tényleg annyira szar ellenük játszani? Magó?
Igen.
Köszönjük szépen! Viszont látásra!
Az a baj velük, hogy
vasárnap a meccs után találkozunk.
Nagyon fegyelmezette?
Japán, meg általában az ázsiai országok ellen, ők azzal kompenzálják azt, hogy kicsit, hogy alacsonyak. Ugye emiatt nagyon alacsonyabban a súlypontjuk. Uh-huh. Ezért roppant nehéz kibillenteni őket az egyensúlyukból, ugye nekünk főleg magasabb játékosoknak. Rengeteget korcsolyáznak. Ugye ebből volt is korábban problémánk, aztán pont Dél-Korea ellen. Uh-huh. És tényleg nagyon fegyelmezettek, és végsőkig küzdenek. Úgyhogy ahhoz szerintem, hogy nyerjünk egyrésztről, jóval többet kell játszunk a koronggal, mint ahogy azt tettük egyébként az olimpiai selejtezőn is, uh-huh. és be kell adni a helyzeteket. Mégiscsak szerint ennyi. Mert ott volt egyébként bőven.
Igen, azt meg kellett volna nyerni.
Nem nehéz őket kibillenteni, nem bírják az alkoholt. Két feles is.
Miki, kapus szempontból szarabb a japánok ellen játszani, vagy tök mindegy neked, hogy ki jön szembe?
Azért, ahogy így én így visszaemlékszem ezekre a meccsekre, azért a kezük is elég jó. Uh-huh. Elég gyors. Tehát amennyire a lábuk, annyira a kezük is gyors egyébként. Tehát nem azt mondom, hogy másnak lassú, de hogy azért tényleg kicsit fura, mert kicsit más stílusba lőnek, kicsit máshogy engedik el a korongokat, van, hogy kicsit többet várnak, mint amihez hozzászoktál, és közben meg van, amikor meg annyira gyorsan meghúznak egy-egy olyan váratlan cselt, ami azért meg tud lepni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy extrém nehéz ellenük, de azért kicsit más, igen. Mm.
Azt a kérdést szándékosan hagyom majd a japán mérkőzés után, hogy szerintetek a feljutásért vagy a kiesés ellen fogunk küzdeni, mert akkor sokkal könnyebb lesz majd megválaszolni, meg már a jóslásokból...
Én megválaszoltam.
Beszéltünk róla, igen. Egyértelmű a várakozás és az elvárás. Azt gondolom, hogy reális elvárásra van már a magyar szurkolónak is, azok után, hogy voltunk nagyon lent a lengyel után, és voltunk viszonylag nagyon fent a norvég meccsek után. Azt viszont elmondhatom, hogy miközben készítettem ezt a Hoki Láz 2024 című videoklipet, én nagyon rápörögtem, most már nagyon várom ezt az eseményt, és nagyon, nagyon szurkolok majd a srácoknak, mert azért ez mégiscsak egy jó dolog, hogy világbajnokságon játszunk, és még mindig a divízió egyában. Nektek nem hiányzik?
Mi az, hogy még mindig? Most kerültünk ide.
Igen.
Nyilván hiányzik, meg szeretne ott lenni az ember, azért minden világbajnokság egy kiemelt esemény, meg egy jó emlék, meg egy jó érzés a szívnek azért, hogy mégis ott vagy egy világbajnoki keretbe. Nyilván hiányzik, és szerintem aki azt mondja, hogy nem, az azért hazudik. Nyilván vannak nehezebb részei is a felkészülésnek, meg a sok hét távol a családtól, meg a különböző ilyen dolgok, de azért amikor már ott vagy a világbajnokságon, ott azért nem sok hely van a világon, ahol szívesebben lennél.
Magó, te vagy az, aki hivatalosan is visszavonultál, tehát papíron te már csak ha nagyon meghasonulsz, akkor leszel válogatott. Neked milyen érzés ez az első világbajnokságod úgy, hogy azért nem vagy ott, mert úgymond te döntöttél úgy. Nem a kor, meg nem a egyéb körülmények, hanem te.
Én biztosítatlak Miki afelől, hogy én nem hazudok most, de nem bánom, hogy nem vagyok ott. Egyrésztről azért, mert hosszú idő után most van az első alkalom, hogy normálisan ki tudtam magam pihenni egy klub szezon után, és alaposan fel fog tudni készülni a következő évadra. Az egyetlen dolog az, ami hiányzik, az, hogy nem vagyok ott az öltözői körforgásban a sportokkal, riherőhögni, dumcsizni, mit tudom én, sztorizgatni. Ez a része hiányzik, de maga a stressz az, hogy felkészülni a mérkőzésekre, meg felkészülni alapból, ahogy Miki is említette, az egész világbajnokságra, az már nem hiányzik. Megmondom őszintén, nem is bírnám meg.
Meg mondjuk nem is mondhatnál más, mert az asszony ott ül melletted.
Te mindenáról ki akarod húzni a gyufát ma este, ugye?
De hát nem. A pletykákat nem az asszony miatt mondtam azt, hogy én nem megyek a válogatottban. Meg amúgy se fagynám, hogy szólni ilyen fontos döntésben.
Nem. Igen, ezt tudjuk. Egyébként ugye én nem láttam ezt a búcsúztatást, mert ugye ezt a tévé nem tudom, hogy hogy adta, vagy hol adta.
Senki
vagy
nem látta, mert az Erste Liga tévé adta, és az első percben nem működött, úgyhogy ezt konkrétan senki nem látta.
Direkt.
Igen, és konkrétan senki nem látta, az a 6000 vagy 4200 ember, aki ott volt. Igen, ezt el is felejtettük, hogy köszönjük szépen egyébként az eddigieket, amit így a válogatottban letettél így az asztalra, meg úgy általában. Hogy látsz egy hasonló karaktert, aki úgymond pótolja azt a picit őrült magót?
Akire azt mondja az edzője, hogy akkor is kell a padra, hogyha nem játszik. Ja.
Köszönöm először is a dicséretet. Fú, hát én ezt egyrészt nem az én tisztem megítélni, másrészt meg fogalmam sincsen, mert egyik másik játszik. Magas éppen ennek hívják. Én meg olyan vagyok, amilyen. Legyintek azért hozzá egyet. Én nem mondom azt, sőt, inkább azt mondom, hogy nem Magosi Bálint kell inkább a válogatottba, vagy az, hogy az én személyiségem, hanem mindenki a saját személyisége szerint játszon, hogy mindenki tegye hozzá az önmaga kicsi pluszát. A csapatnak, magának a csapat játékba. És az már bőven elég egy jó eredmény eléréséhez. Meg általában bármilyen eredmény eléréséhez.
Azt mondom, hogy zárjuk le, aludjunk kettőt, és nézzük meg majd a japán mérkőzést. Említettem az elején, hogy állnak a csajok, elmondom, hát 27-11 a kapura lövési arány, a harmadik harmad, nem is tudom pontosan, 10-valahanyadik percében járunk, de még mindig sajnos 2-2, de sokkal jobbak a magyarok, sőt a harmadik harmad eddigi kapura lövési arány az 11-2 ide, de még nem sikerült betalálni, jelen pillanatban az adás befejezésekor 2-2-re állnak a hölgyek. Miki, Magó, Szarvi, Albi, köszönöm szépen a mai beszélgetést. Igyekeztünk felvezetni a világbajnokságot. Aki nem nézte még meg, az nézze meg a Kisles YouTube csatornáján a Hokinász 2024 című videoklippet. Szarvi, ahogy szoktam mondani, lájkoljatok, kövessetek, nyomjatok csengőt, szomszédba is szóljatok át. Oda is csöngessetek be. Menjetek fel a kisles.hu-ra, ott lehet adományozni, lehet Kisles webshopot nézelődni. És akkor, ha minden úgy alakul, ahogy tervezzük, akkor vasárnap este újabb felvétel, és hétfőn megbeszéljük, vagy hétfőn meghallgathatjátok, megnézhetitek ti is, hogy hogyan vélekedünk az első válogatott mérkőzésről a bolzánói világbajnokságon. Köszönjük
igen,
szépen!
Aki nagyon várja a VB-t, itt a hétvége lehet, hogy egy alvás is elég. Albi.
Ja, könnyen előfordulhat.
Lehet, hogy nem is kell már kettőt aludni.
Lehet. Szurkoljunk a lányoknak, akik Klagenfurtban játszanak, ma Ausztriával, holnap Franciaországgal, és a fiúk pedig vasárnap kezdik Japán ellen. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet mindenkinek, további kellemes időtöltést mindenkinek. Sziasztok!
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 Magyarok!